hírstúdióban Varga Edit várja Önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Menesztették a BKV vezérigazgatóját. A fővárosi közgyűlés késő délután zárt ülésen döntött arról, hogy visszahívják posztjáról a tömegközlekedési társaság vezetőjét. A Babotond utódja 2011-ig Antal Attila lesz. A főpolgármester azt hangsúlyozta, hogy a vezetőváltás egy folyamat része, amely során kényelmes, gyors, a motorizációval versengő tömegközlekedést kívánnak kialakítani.
Délelőtt 11 óra. Előd és utódjelölt egymás mellett. A fővárosi közgyűlés idei utolsó tanácskozásának leginkább várt napirendi pontjának a BKV vezetőjének visszahívása, és az új jelölt a korábban a Nógrád Volánnál dolgozó Antal Attila jelöléseig érkezett. A fővárosi tömegközlekedés első emberének elmozdítását Demszki Gábor szerint a többi között a hiányos gazdálkodás és a kombinó villamosok körüli sorozatos botrányok indokolják.
Egy sokkal feszesebb, kifeszítettebb gazdálkodást, sokkal kevesebb hivatali létszámmal történő gazdálkodást, áttekinthető vezetési struktúrát várunk el a BKV új vezérigazgatójától.
A főpolgármester hozzátette, nem kíván végkielégítést adni a Babotodnak. Elmozdítása esetén rendelkezési állományba kerül a BKV vezérigazgatója. Napközben hatalmas vita és egyeztetések után döntött arról is a fővárosi közgyűlés, hogy a gazdasági bizottság hatáskörébe utalja a budapesti közműcégek vezetőinek kinevezési jogát. Ez azonban a már folyamatban lévő közgyűlés miatt nem vonatkozott a BKV vezetőinek megválasztására. A közgyűlés szünetében a Fidesz a demokrácia arculcsapásának nevezte a szervezeti szabályzat módosítását. Tarlós István frakcióvezető szerint elfogadhatatlan, hogy a gazdasági bizottság hatáskörét megduplázzák, ami így 140 kérdéskörre gyarapodik.
A magyar demokrácia próbakövének nevezte 2006-ot az országgyűlés elnöke. Szili Katalin évzáró értékelőjében úgy fogalmazott, megmérettettünk felelősségtudatból, közösségi összetartásból, és kicsit könnyűnek találtattunk.
A rendszerváltás óta ez volt a legnehezebb éve a politikának, vonta meg a 2006-os esztendő mérlegét a házelnök.
Egyetlen egy dolgot kívánnék, hogy 2007-ben ne vegyék körül az országházat kordonok. És ebben minden politikusi kívánságom azt hiszem benne van.
A törvényhozás munkájáról szólva Szili Katalin elmondta, aktív volt az országgyűlés. A honatyák 40%-kal több jogszabályt fogadtak el idén, mint 2002-ben. Hasonlóan intenzívnek nevezte a bizottsági munkát is. A 18 testület 365 alkalommal ülésezett, összesen 608 órán keresztül, ami 25 napnak felel meg. Szili Katalin kitért arra is, hogy jövőre az országgyűlés tavaszi ülésszakára várhatóan 42 törvényjavaslatot terjeszt be a kormány.
A kihívások esztendejének nevezte 2006-ot Lendvai Ildikó. Az MSZP frakcióvezetője az évet értékelve azt mondta, a gazdasági kiigazítás eredményei már most látszanak. A szocialisták szerint a legnagyobb próbatételek közé tartozott a szociális ellátórendszer átalakítása, illetve annak elérése, hogy a költségvetési nehézségek ne húzzák vissza a gazdaságot.
Ha azt akarjuk, hogy maradjon kiszámítható nyugdíjrendszer, egészségügy és oktatás, akkor annak útja e rendszerek akár minden elemének megújítása és kicserélése.
Az MDF sikeres évet zárt, és jövőre is önálló arculata megtartásával a konzervatív alternatíva felmutatására törekszik, hangoztatta Dávid Ibolya évértékelő beszédében. Az MDF nevében ugyanakkor arra kérte a sajtót, hogy ne vegye egy kalap alá, különbségtétel nélkül az MDF-et és a másik két ellenzéki pártot.
Az ellenzék is több pártból áll, a több pártiság pedig nem azt jelenti, hogy egyszerűen csak számban van eltérés a pártok között vagy nagyságrendben, hanem valóban érdemi munkában is, egészen komoly tartalmi kérdésekben is más-más az ellenzéknek egyik vagy a másik pártja.
Teljes a bizonytalanság, a zűrzavar, a kapkodás, a betegek és a szakma területén. Így jellemezte Mikola István a hétfőn elfogadott kórháztörvényt. A fideszes szakpolitikus abban bízik, a köztársasági elnök Norma Kontrollra visszaküldi a törvényt az Alkotmánybíróságnak.
Mikola István szerint a törvény ingatlan spekulációra is alkalmat ad. Lehetővé teszi ugyanis a kórházak jogutód nélküli megszűnését. A politikus megkérdőjelezte továbbá a regionális egészségügyi tanácsok, mint döntő fórumok létjogosultságát is.
Magyarországon nem történt meg a közigazgatási rendszernek az átalakítása. Továbbra is megyék vannak az országban, nincsenek régiók, tehát az európai regionalitás mintájára nem jöttek létre Magyarországon régiók. Nincsenek, ennek értelemben nem tudjuk, hogy mik azok a regionális egészségügyi tanácsok.
Szigorú törvényi előírások szabályozzák az egészségügyi ellátást szolgáló ingatlanok esetleges értékesítését. Nyilvános eljárás követhető, ellenőrizhető. Szó nincs arról, hogy a jelenleg kórháznak használt épületek ingatlan spekuláció panamák tárgyát képeznék. Egy éve a törvény rögzíti a regionális egészségügyi tanácsok feladat és hatáskörét. Az Európai Uniós pénzeknek az elosztása már Magyarországon is regionális alapon történik.
Teljesíthetőnek tartja a jövő évi költségvetés tervezetét a Kopindatorg. A gazdaságkutató cég előrejelzése szerint elsősorban az állami gazgatás működési költségei jelentenek kockázatot.
Rendkívül szigorú lépéseket kellene tenni annak érdekében, hogy egyik tárca sem se költhessen többet, mint amennyi az ő költségvetésében van, időarányosan, és hogy a maradványpénzeket ne költhessék el. Ezeket mindenképpen zárolni kell.
Magyarország ütemezetten nyitja meg munkaerőpiacát a bolgár és a román munkavállalók előtt, így döntött a kabinet. A kormány szóvivő elmondta, ez azt jelenti, hogy Bulgária és Románia uniós tagságának első két évében 219 szakmára terjedt ki az automatikus engedélykiadás. Deng Szemese hozzátette, az eredeti javaslatban szereplő 140 szakmát a Romániai Magyar Demokrata Szövetség javaslatára bővítették. Ezek esetében a Magyarországon dolgozni szándékozó román és bolgár állampolgároknak kérniük kell ugyan munkavállalási engedélyt, de azt automatikusan meg is kapják. Románia és Bulgária csatlakozásával 480 millió lakosra bővül az akkor már 27 tagú Európai Unió. A két új tagállam azonban minden eddiginél keményebb feltételekkel lesz az európai család része.
Románia és Bulgária tetemes anyagi támogatást és még több hasznot hozó külföldi tőkebefektetést remélhet a csatlakozástól. Súlyos lemaradásaik miatt azonban jelenleg nem kapják meg mindazokat a kedvezményeket, amelyeket a korábban integrálódott 10 tagállam többé-kevésbé élvezhet. A legérzékenyebben nyilván az érinti majd a románokat és bolgárokat, hogy nem vállalhatnak korlátlanul munkát az unióban. Pedig sokan várják már január 1-jét azzal a reménnyel, hogy máshol jövedelmezőbb állást találhatnak. Mária Juroková nővér az egyik legnagyobb szófiai kórházban, de most londoni munkavállalásra készül. Bulgáriai szakértők szerint félő, hogy épp azokból az ágazatokból vándorol el a munkaerő, amelyekben odahaza már most is hiány van. Nagy-Britannia mellett azonban eddig csak 5 európai ország könnyítette meg a munkavállalás feltételeit a két leendő tagország állampolgárainak.
Mától a hazai gyógyszertárakban is kapható a méhnyakrák elleni vakcina. A védettséget jelentő 3 oltás 90 ezer forintba kerül, amit az OEP egyelőre nem támogat.
Jó, most lesz egy kicsi szúrás.
És ez a kicsi szúrás egy egész életre védettséget nyújthat. Különösen a humán papilloma vírus által még nem fertőzött fiatalok körében ajánlott. Fiúknak, lányoknak egyaránt, a vírus hordozói ugyanis férfiak is lehetnek.
A védőoltás optimális hatását azok körében fejti ki, akik ezekkel a vírusokkal még nem találkoztak. 9 és 15 év közti serdülők fiatal lányok, valamint 16 és 26 év közti fiatal felnőtt nők esetén ajánljuk a védőoltást.
A korai szexuális élet, a gyakori partnerváltás, illetve az egyszerre több partnerrel fenntartott nemi kapcsolat növeli a fertőzés kockázatát.
Nagyon sok fiatal nincsen tisztában a nemi úton terjedő betegségekkel és azoknak mellékhatásaival, következményeivel, és nagyon sokszor felelőtlenül mennek bele kapcsolatokba, és nem is gondolják végig, hogy utána ez akár az egészségükre is rámehet.
Teljes körű védettséget persze csak az jelentene, ha az érintettek ingyenesen hozzájuthatnának az oltószerhez. Egyelőre azonban még fizetni kell érte.
A zsidóság legnagyobb ünnepe a Hanuka. A fény ünnepének is nevezett eseményen utcabált tartanak immár 9. alkalommal a budapesti Nyugati téren. A Hanuka 6. gyertyáját Szili Katalin, az országgyűlés elnöke, és Szukman Tamás, a Mazsihisz alelnöke gyújtotta meg. A házelnök kiemelte, ez az az időszak, amikor a zsidók és a keresztények ünnepe egybeesik. Folyamatos párbeszédre van szüksége az egyházak és az állam között, mondta Sólyom László, amikor találkozott a magyarországi egyházak és felekezetek vezetőivel. A köztársasági elnök emlékeztetett, az állam és az egyház elválaszthatatlan. Az államfő egymás kölcsönös elfogadására, a tapasztalatok és értékek megosztásának fontosságára hívta fel a figyelmet.
Ilyen közös alapértékünk az emberi személy és méltóság tisztelete, az élet értékének elismerése, a szabad akarat és a kommunikáció, a természet és a jövő nemzedékek iránti felelősség, és az ezekkel az értékekkel ellentétes politikai uralmi rendszerek elutasítása.
És még egy fontos rövid hír, csaknem 2000 székesfehérvári lakásban nem lesz fűtés ma éjszaka egy távhővezeték meghibásodása és annak cseréje miatt. A munkát várhatóan holnap reggel 7 órára fejezik be. Az otthonok egy részében kis erőművek beindításával biztosítanak a javítás idejére fűtést.
Köszöntöm Önöket, az egykori ferencvárosi labdarúgó Hrutka János cége felszámolási eljárást indított volt klubja ellen az FTC jelenleg is fennálló tartozása miatt. A befektetők visszaléptek, pénz pedig továbbra sincs.
A korábbi évek felelőtlen gazdálkodása rövid időn belül a Fradi labdarúgó csapatának végleges megszűnéséhez vezethet.
Volt olyan játékos, ugyebár ha már ennél a témánál tartunk, mert igenis nagyon el vagyok keseredve, aki 2000 novembere és 2003 márciusa között ezt a főkönyvelőmtől most kaptam ezt a számot, 107 millió forint került kifizetésre. Innentől kezdve nem kell kérdezgetni, hogy ki mit lopott el a Ferencvárosból, lehet, hogy nem lopott el senki egy fillért se, de itt, ahol ennyi pénzt lehetett keresni, én azt mondom, hogy ez egyenes út volt a pokolba.
Rutka János cégének az FTC ZRT a 32 millió forintos tartozásból összesen 20 milliót szeretett volna kifizetni két 10 milliós részletben.
Ezzel a 10 millió forintos kifizetéssel ez a Sportmarketing Kft. Egymaga többet kapott volna, mint az összes első osztályú labdarúgó együttvéve most karácsony előtt. Ahhoz képest, hogy eddig azt hallottuk, hogy a gyerekeknek nincs már mit enni, mert karácsony előtt nincs pénzük ajándékot venni, én úgy gondoltam, hogy a 10 milliós ajánlattal egy hihetetlenül fair ajánlatot teszek. Sajnos ez elutasításra került.
A Jégkorong Interligában az Újpest csapata 4-2-es vereséget szenvedett a Medvescsák Zágreb otthonában. Az alapszakasz hajrájához érkezett az idei női kosárlabda Euroliga. A Sopron csapatának litvániai vendégszereplése így az eddigi mérkőzéseknél is fontosabb volt.
Meglepetésre készült az MKB Euroleasing Sopron együttese, amely nem titkoltan győzni ment Vilniusba. Nos, Székely Norbert csapata kis hián teljesítette a küldetést, hiszen csaknem 20 pontos hátrányt ledolgozva, még 2,5 perccel a vége előtt is egyenlőt mutatott az eredményjelző. A hajrá azonban a litvánoké volt, akik végül 65-60-ra nyertek, egyszer mint visszavágtak a novemberi fiaskóért. 8 forduló után a Sopronnak 5 győzelme és 3 veresége van, akár csak a Vilniusnak.
Az első félidőnek a puhasága és kevés agresszivitása nagyon befolyásolta a játékot, hiszen ekkor az ellenfél 13 pontos előnyre tetszett. A második félidőben följebb voltunk a védekezésben, egész pályás letámadásunk nagyon kemény feladat elé állította a Vilniust. Ez a teljesítmény, amit folyamatosan nyújtott a csapat, az nem rossz, kifejezetten előremutató dolgokat csináltunk ebben az évben.
Az első osztályú férfi kosárlabda bajnokság szerdai fordulójának rangadóját az atomerőmű Pécs találkozó jelentette.
Idén már egy Paks Pécs nevezhető rangadónak, fordított előjellel persze, hisz a PVSK tabella éléről integet a címvédőnek a 6. helyre.
Jó sikerült az alapozásunk, a csapatnak a nagy része már hosszú ideje együtt dolgozik, és azt mondom, ez egy olyan előnye a többi csapattal szemben, ami nagyon hosszú ideig tart, amíg behozzák.
A Paksnak, ha egy meccs erejéig is, de ez karácsonyra sikerült, hisz az Atom 9 pontot vert a Pécsre 10 perc alatt, majd a következő negyedben még 16-ot. Ami eddig a baranyaiaknak erőssége volt, most az hiányzott, pontosan a csapatjáték és a jó dobások. Mészárosoknak viszont sült a kezük, ahonnan csak felemelték. A fordulás után, ha a csodát már nem is várt senki a vendégektől, legalább azt kérhették, hogy hozzon a Jézuska az első félidőnél színvonalasabb játékot. Nos, a Jézuska szűk markú maradt, ha a színvonalról van szó, de a különbséggel nem maradt adós. 90-68-ra nyerte az úgy tűnik újra formába játszó Atom. A nap további mérkőzésén a Kaposvár és a Szolnok hazai pályán, míg az ETE idegenben győzött, a nőknél pedig a Győr verte a Szekszárdot.
A férfi kézilabda bajnokság egyetlen mai mérkőzésén Békés MKB Veszprém 27-33. Hazaérkezett eddigi legnagyobb nemzetközi sikerének helyszínéről Jakab János, aki a hongkongi asztali tenisz Pro Tour döntőn utasította maga mögé a 21 éven aluliak mezőnyét.
A BVSC fiatal versenyzője végig veretlen maradt a leginkább a teniszmesterek kupájához hasonlítható versenyen. Legyőzte az első helyen kiemelt hongkongi vetélytársát, a döntőben pedig az ifjúsági világbajnok Baumot iskolázta le, irigyelni való hongkongi környezetben.
Nagyon sokan voltak, nagyon szeretik ott a pingpongot. Amikor én játszottam, a döntőkön akkor körülbelül 2000 ember volt jelen, és másnap, amikor a férfi döntők voltak, akkor már teljesen teltház és 4000 ember tombolt.
A nagy siker után nem csoda, hogy több sztárcsapat is megkörnyékezte a pingpongverkekben csak Jakinak becézett játékost, de ő egyelőre nem vágyik külföldre.
Lehet, hogy jobb pénzt adnának esetleg, meg sztárjátékosokkal lehetne többet játszani, ami pozitív, de én minél tovább szeretnék itthon maradni Magyarországon, szeretek itt lenni, szeretem a válogatott edzéseket, ami heti 4-szer van, hétfőtől csütörtökig délután Harci Zsolt úr irányítása alatt. Na, jó hangulatú edzések vannak, és úgy érzem, hogy fejlődöm is.
Brazíliában túrázik a kisebbségi és cigány labdarúgó válogatott, amely São Paulo-ban lejátszotta első mérkőzését.
Nem remegett meg a magyar kisebbség és cigány válogatott focistáinak lába a braziliai túrán. Először São Paulo-ban szerepeltek kitűnően, majd pedig egy nemzetközi tornán is, eddig veretlen a gárda.
Sikeres volt a São Paulo-ban. Én azt hiszem, hogy világban most sikerül volt, mert a São Paulo-i válogatott korosztályos válogatott ellen játszottunk, és döntetlen értünk el. Ha kis szerencsénk van, ha két kapufánk bemegy, akkor nyerhetünk volna. Most Ugatuban van egy torna, ahol 6 csapat vesz részt. Egy első ligás csapat 600 kilométerről van ide, és ezeket vettük meg 2-0.
Az esti Duna Sport végén minden munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Rózsa Magdolna, Edwin Marton, Kós János, Cipő a Republik frontembere, Csőz Boglárka, Lajkó Félix, Tisza Kata, Varga Izabella és Szőke Zoltán. Néhány név a sztárvilágból, akikben népszerűségük mellett az is közös, hogy a határon túl születtek. A Vajdaságból, Erdélyből, Kárpátaljáról, a Felvidékről indultak el hódító útjukra. Sztárok a határon túlról december 22-én 17 órakor a Világunkban. Csodálatos film egy titokzatos, kiismerhetetlen férfiról, a reménytelen, pusztító szerelemről, az érzelmek véresen komoly játékáról, az orosz irodalom egyik legszebb alkotása alapján.
Ő a nagyobbik lányom, Tatjana.
Olyannak látja a lényemet, amilyennek hinni szeretné.
Valójában
nem él bennem a titkos vágy, hogy megmentsenek önmagamtól.
A főszerepben Ralph Fiennes és Liv Tyler.
Egész életem utazás volt kettőnk találkozása felé. Első pillantásra felismertem, tudtam, hogy őre vártam.
Anyegin. Puskin művének filmváltozatát karácsony első napján, hétfőn este 10 óra 20 perckor tekinthetik meg a Duna Televízióban.